Még egyszer az ige szakasz, Kolossé 2.16-tól 3.17-ig. Senki el ne ítéljen titeket ételért vagy italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt, hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a világosság. Ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben tiszteleg. Látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfúvalkodik, de nem ragaszkodik a főhöz, pedig ő tartja össze az egész testet inak és ízületek segítségével, és az ő általa növekszik az Isten szerinti növekedéssel. Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezőek? Ne nyújj hozzá, ne ízleld meg, ne is érintsd. Azokról van szó, amik arról valók, hogy elfogyasztva megsemmisüljenek. Ezek csupán emberi parancsok és rendelések. Ezeknek a megtartására a bölcsesség látszatát kelti ugyan a magunk csinálta kegyeskedés, az alázatoskodás és a test sanyargatása által, valójában azonban semmi értéke és haszna nincs, mert öntelt felfogadottsághoz vezet. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek, most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi ember cselekedetével együtt, és felöltöztettétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodik a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben, és legyetek háladatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon, úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással, énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok, vagy cselekszetek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Imádkozzunk. Uram, köszönöm neked azt, hogy te adtad az igédet, amin keresztül mi tanulhatunk, és kérlek, hogy te adj nekünk erőt és kitartást ahhoz, hogy meg tudjuk valósítani mindazt, amit az igédből tanulunk, és szeretnéd, hogy ránk vonatkozzon. Kérlek, Uram, a mai Isten tiszteletért, kérlek, hogy tanulhassunk belőle, és kérlek, hogy ezt, amit tanulunk, azt vigyük is el a hétköznapokba, és tudjuk is alkalmazni. Kérlek, légy itt közöttünk ma. Amen.
Ha keresztény vagy, ez az igé szerint, egy új ember vagy, egy új teremtés vagy Krisztusban. Ebben a Kolossi levélben Pál, amikor írta ezt, ahogyan gyakran csinálja, a levél elején ő azt mondja, hogy mi azok az igazság, amit nagyon fontos, hogy tudjunk. És utána általában egy levél második részben átvált a gyakorlati oldalra azt, hogyha tudjunk ezeket a dolgokat, ha ezek igazak, akkor az hogyan hat a mi életünkre, a gyakorlatban hogyan kell élni. Most a második rész végén érkeztünk egy kis átmeneti részre, és ebben a pár versben a második rész végén Paul beszél arról, hogy nem csak mi az, ami igaz, hanem mi az, amit nagyon fontos, hogy tudod, mik azok a veszélyek, ami fönt áll az életedben. És beszél olyan tanításokról, olyan irányzatokról, ami egy veszély egy hívő embernek. És nagyon fontos, hogy mi előre tudjunk, és tudunk készülni a veszélyekre. Ha mi nem tudjunk, hogy előre mi van, akkor nem tudunk úgy felkészülni. Most az utcán, ahol mi lakunk, az utca neve vízmosás létre, és néha, amikor nagy eső van, valóban a víz folyik ott az utcán. És az egyik részén az utcán, ahogy az a víz folyamatosan folyik, az aszfalt alatt kimosta az úttestet. És most az utolsó hetekben látjunk, hogy kezd egy egyre nagyobb lyuk kialakulni ott az utca közepén. És egyre mélyebb, és egyre nagyobb az a lyuk, eddig nem jöttek ki javítani azt, de most már olyan nagy az a lyuk, ha az ember nem figyel a vezetés közben, ha az ember oda menne a kerekkel, akkor valószínűleg a kereke bemenne abba a lyukba, és a kocsi ott maradna. És nagyon nehéz, különösen amikor az ember este hazajön, azon az útszakaszon, ahol az a lyuk van, nincs világítás. És akkor, ha az ember nem tudja azt, hogy ott van az a veszély, nagyon könnyen tudna belemenni abba a lyukba. És az nagy kárt okozna. Fontos, hogy mi tudjunk, hogy milyen veszélyek vannak. És ha van egy veszély, akkor, mint hívő emberek, fontos, hogy mi tudunk kerülni azt a veszélyt. És itt ebben a részben Paul beszél olyan veszélyekről, ami van az ember hívő életében. És ő konkrétan azt mondja, hogy az egyik nagy veszély a hívőknek a törvénykezés. Amikor mi létrehozunk olyan törvényeket, ami Isten nem ad nekünk a Bibliában. Amikor mi hozzateszünk a törvényhez. Vannak törvények a Bibliában, vannak olyan dolog, ami fekete fehéren teljesen világos, hogy a Biblia azt mondja, hogy ez bűn, és ezt nem szabad csinálni. De mi nagyon könnyen kezdjünk hozzatenni azok a dolgokhoz. És mi olyasmit teszünk oda, ami nincs benne a Bibliában. És amikor mi ezt csináljunk, mi létrehozunk újabb törvényeket. Itt az első dolog, amit mond a 16. versben, azt mondja, hogy ne ítéltéket ételért és italért. Mi tudjunk azt, hogy az Ószövetségben volt bizonyos dolgok, ami nem volt szabad. Vannak különböző okok, hogy nem volt szabad valamit. Én évekkel ezelőtt, amikor Los Angelesben laktam, mi néha lementünk Mexikóba. Csak egy-két-három óra volt kocsival. Mi elég okosak voltunk, mi mindig parkoltunk, még az Egyesült Államokban, mert az ember nem akar venni a kocsi a Mexikóba, mert nem biztos, hogy visszajön kocsival. Ha az ember parkol, akkor egy óra múlva visszamegy, és akkor már nincs semmi rajta a kocsin. De amikor mi lementünk Tijuanába, akkor a mexikói étel nagyon finom. Nagyon csípősen tudnak főzni. Egy kicsit más a mexikói étel, és az a mexikói étel, amit az ember kap az Egyesült Államokban. De volt olyan szabályok, amit mondtak nekünk, amikor mi oda mentünk Tijuanába, azt mondtak, hogy az utcán friss zöldséget nem szabad vásárolni. Mert ott a higiénia színvonal nem volt olyan, mint az Egyesült Államokban. És volt olyan betegségek, amit az ember tudta szerezni, ha ezt a friss zöldséget evett. És akkor úgy mondom, hogy az volt egy nem írott szabály, ha mész Tijuanába, ne egyél salátát, amikor rendelsz egy takót. Inkább csak húst, amit az jó van átsúlva, és akkor nem lesz semmi probléma azzal. So vannak olyan szabályok, hogy mi az, ami szabály, és nem szabály. De az nem volt egy olyan szabály, ami egy törvény volt. Ha egy ismerős sem akar azt a salátát meginni, akkor teljesen szabad. Akkor viselje a probléma, ami jár azzal. Én nem fogok csinálni egy törvény neked, hogy neked nem szabad salátát enni. És itt ez volt a helyzet, hogy voltak olyan hívő emberek, akik azt látták, hogy ez rossz nekem, és akkor én fogok hozni egy törvény, hogy ez rossz neked. Én az Egyesült Államokban a Daily Race-en növekedtem föl, és ott a Daily Race-en, ahol én növekedtem föl, volt olyan dolgok, ami a hívő emberek nem csinálnak. Különösen a baptista közösségében egy hívő ember nem megy táncolni. Az nem egy hívő embernek. Valók semmi folyta tánc, az nem. A hívő ember nem kartyázik. Semmi folyta kartya, az nem. A hívő ember alkohol, az nem lesz az otthonában, mert az alkohol az nem jó. És amikor én visszanézem és látom ezt a fajta viselkedést, én azt látom, hogy mi abban a kultúrában mi hozzatettünk dolgokat a törvényhez. Mi abban a kultúrában mi akartunk nagyon óvatos lenni. Mi akartunk kerülni a bűn, ami egy jó dolog. A probléma az volt, hogy mentünk egy lépéssel tovább, mint ami benne volt a Bibliában. Mert a Biblia nem mondja azt, hogy nem szabad egy nyári délutánon, munka után, vagy edzés után leülni és meginni egy üveg sört. A Biblia nem mondja ezt. A Biblia ezt mondja, hogy ez szabad. Nem tiltja. De a Biblia világosan beszél arról, hogy vannak veszélyek az alkohola. És azt mondja, hogy ha valaki berúg, ha valaki túl sokat fogy a szabó, akkor az már kerül a bűn kategóriába. És ha én gondolom a saját életemről, én sört sohasem iszom. Miért? Mert nem szeretem. Azt is mondom, hogy lehet, hogy most már nem iszom, mert nem akarok jutni arra a pontra, hogy szeretem. Mert ha szeretem, akkor lehetséges, az már veszélyre válik az életembe. És én azt mondom, hogy a legkönnyebb megoldás nekem, hogy én azt mondom, hogy soha. De a törvénykezés az lenne, ha én azt mondom, hogy ami nekem nem szabad, és ami én azt mondom, hogy soha, én kezdek mondani neked, hogy neked se szabad. Az már a törvénykezés. Amikor én átveszem valamit, amit lehetséges az én életemben, én azt mondom, hogy nagyon hasznos, hogy ezt csinálom, de nem szabad kényszeríteni azt egy másik emberre, egy olyan dolog, amiben a Biblia ad szabadságot. Tudok kényszeríteni olyan területben, ami a Biblia azt mondja, hogy bűn. Részeg lenni az bűn. Az nem kérdés arra. De azok a dolgok, amiben van szabadság, nem szabad törvényeket létrehozni. És ez az igéj annyit mondja, hogy ez egy veszély az egyházban, amikor mi kezdjünk írni új törvényeket, amik nem szerepelnek az igében. Ez egy veszély, amire kell figyelnünk. Majd egy példát mondom, a zene. Vannak olyan emberek, aki azt mondja, hogy van bizonyos fajta zenék, amit nem szabad hallani. És én azt mondom, hogy igen, és valószínűleg van egy bizonyos határ valahol, ahol a zene szöveg és tartalma olyan, ami nyilvánvaló, hogy az nem épít. De volt egy idő, amikor egyszer volt egy szobatársam, egy lakástársam, és ez a fiú a megterése előtt, ő egy olyan életet élt, ahol a rockzene egy nagyon fontos szerepe volt az ő életében. És amikor ő megtért, ő úgy döntött, hogy jobb, ha ő nem hallgat rockzenét. Mert amikor ő hallgatta a rockzenét, akkor ez azok a rossz gondolatok merült föl benne, amilyen volt az ő élete a megtérése előtt. Nekem a megtérésem előtt nem volt probléma a rockzenével. Nem nagyon szerettem bizonyos folytak, ha túl hangos vagy ilyesmi, de azt, hogyha vezetés közben megy zene a háttérben, semmi probléma nem okoz nekem. Az otthonomban, ha fölkapcsolom a rádió és megy zene, nem okoz probléma nekem. De neki ez probléma okozott. És az, hogy mi egy lakásban laktunk, ő nem mondta nekem, hogy Monty, ha te hallgatsz ezt a zene, bűn. De ő azt mondta, hogy Monty, ha te hallgatsz ezt a zene, ez probléma nekem. És akkor az, hogy az probléma volt neki, akkor fontosabb volt ő, mint a zene. És akkor ebben a helyzetben én úgy döntöttem, hogy nekem van szabadságom hallani a rockzenét, de mégse fogok hallani, amikor én otthon vagyok, és ott van, mert ez probléma neki. Szóval van egy szeretett törvény, ami azt mondja, hogy én feladom az én szabadságomat a testvérem miatt. Ez nem törvénykezés, mert ő nem próbált kényszeríteni engem valamire, hanem én önkéntesen feladom az én szabadságomat, mert én szeretem a testvéremet. És mindig kell gondolkozni azon, hogy lehetséges, hogy van valami, ami szabad, de mégis én azt mondom, hogy én nem fogok élni ezzel a szabadsággal. Van egy másik veszély itt, az utolsó két versben, és az a veszély az, hogy az ember próbál egy olyan fegyelmezett élet élni, hogy valahogy ő próbál megfelelni Istennek. És beszél arról, hogy ez egy olyan élet, ami van, majdnem azt lehet mondani, hogy van egy hamis alázat. Vagy van egy olyan, hogy én ezt csinálom, és amiatt én jobb vagyok, mint a többi. Az emberek csinálnak ezt különböző területekben az életükben, amikor ők valahogyan azt tudnak mondani, hogy én jobb vagyok, mint a többi. A pénteken próbáltunk segíteni egy házaspárt, akit vidékre költöztek, és összeszedtünk bútort neki péntek délután, és a Mintler Gábor segített engem ezzel a körúton itt Budapesten, amikor mentünk összeszedni a bútorokat, és amikor beszéltem a Gáborral, tudom, hogy a Gábor rendszeresen jár konditerembe, és kérdeztem tőle valamennyit az ő edzéséről, hogy ő hogyan csinálja. És ő mesélt arról, hogy ő hat nap hetente jár a konditerembe, és minden nap, amikor megy oda, akkor van egy másik izomcsoport, amire figyel, hogy azt edzi. És látszik az eredmény rajta, hogy ő ezt csinál. És már kifejezte azt a vágy, hogy ezt valahogyan hosszú távon az ő életében szeretne valami munkát találni ezzel kapcsolatban. De látom, nem a Gáborról beszélek most, csak az, hogy ő ezt csinál, de vannak olyan emberek, akik ezt csinálnak, ami jutnak egy olyan pontra, amikor ő azt mondja, hogy a test formája, én már érkeztem egy olyan szintre, én jobb vagyok, mint a többi ember. Mert az én testem jobb. Én jobban odafigyelek az étkezésekre, hogy mi az, ami szabad, és mi az, ami nem szabad. És valahogyan ezek az emberek, akik annyira figyelnek a testükre, tudnak jutni egy olyan pontra, hogy ő azt gondolja, hogy ő jobb, mint az átlag ember. Mert ő jobban tud fegyelmezni saját maga, mert ő jobban csinál ezt, mert ő jobban csinál azt. És ez egy veszély, ha valaki ezt csinál a testi területen. De itt ebben az igében azt mondja, hogy ez egy veszély, ha valaki ezt csinál a lelki területben is. És az a veszély az, hogy én valahogyan az én lelki tetteimmel, én fölemel magamat, és én azt mondom, hogy én jobb vagyok, mint az átlag keresztény. Mert én többet olvasom az igét, én többet imádkozom, én jobban tudok vitatkozni egy teológia kérdésről, mint a többi. Én alázatosabb vagyok, mint a többi, de csak nem fogok hangosan mondani ezt. De akkor kezdjünk felsorolni ezeket, és mi próbáljunk egy olyan szinten tenni magunkat, hogy én jobb vagyok, mint az átlag keresztény. És egy kicsit lenézünk a többit, hogy ők nem olyan jó, mint én. Az igé azt mondja, hogy ez nem jó. Az igé azt mondja, hogy ez bűn. Vigyáznunk kell, mint keresztény emberek. Vigyázni kell arról, hogy mi nem csináljunk saját magunkban egy olyan, hogy én jobb vagyok, mint a többi, mert az én viselkedésem más. Szóval ezek a veszélyek, amit Paul felhoz itt a Kolossi levélben. Utána tovább lépjünk a harmadik részre, és mielőtt menjünk a vázlatban a második pontra, csak azt egy kis ismétlés szeretnék az első három versben, amit érintettünk múlt héten, vagy az előtti hetekben. Úgy kezdi ezt a harmadik rész, ha tehát feltámadtatok Krisztussal. Érdekes, hogy ugyanígy így kezdi a 20. vers, ha tehát Krisztussal meghaltatok. Amikor Paul mondja ezt, ha tehát meghaltatok, ha tehát feltámadtatok. Általában, amikor mi használjunk a ha szót, azt jelenti, hogy lehetséges. De azt kell tudni, hogy a görög nyelven, amikor használnak a ha szót, van négy lehetőség. Az egyik lehetőség, amikor használnak a ha szót, az, amikor ha és biztos nem. Ha ma délután, mi menjünk páran a Lácihoz ébédelni ma, ha ma délután, amikor menjünk a Lácihoz, ha esik a hó. Én azt mondom, hogy az biztos nem. Biztos nem. Biztos nem fog esni a hó ma délután Budapesten. De lehet, hogy mi azt mondjuk, hogy ha esik az eső. Ahogyan én néztem a dolgokat ma délután, nagyon kicsi az esély. Majdnem a nullánál, hogy lesz eső. Szóval ha én azt mondom, ha esik az eső, akkor átrakjunk az alkalom. Itt van egy kis esély, de még mindig nem valószínű. Következő. Ha ma délután süt a nap, akkor itt ez még mindig nem 100%, mert van ez a kis esély, hogyha felhők jönnek, ez esély. De van egy, ami nagyon nagy a valószínűség. És utána van egy utolsó, az, hogy ha mi oda menjünk a Lácihoz ma délután, ha elérik a 1 óra, akkor csináljuk valamit. Ma délután lesz 1 óra, de én azt mondom, hogy az biztos. A 100%, hogy 1 óra lesz. Itt az igében, ha az ember figyel a különböző nyelvtanra a görög nyelven, amit én nem várom tőletek, hogy ezt fogtok csinálni, én sem tudok nagyon csinálni ezt, de vannak okos szakemberek, és azt mondanak, hogy ha mi figyeljünk, amikor szerepel a ha szó az igében, akkor a nyelvtani helyzetet tudunk kideríteni, hogy ez a 4 között melyik. És itt az utolsóról van szó. Valami, ami biztos. Paul ezt írja a keresztényeknek. És ő azt mondja, ha meghaltál Krisztusban, ha feltámadtál Krisztusban. Ez nem egy feltételezés, hanem azt mondja, hogy ha keresztény vagy, meghaltál. Ha keresztény vagy, feltámadtál. Mindkettő 100%. Fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy itt, amikor azt mondja, ha te hat, akkor ez igaz a hívő emberről. És utána folytatja a második versben, és kezd beszélni azok a dolgok, ami igaz a hívő emberről. Az oda fent valókkal törekedjetek, nem a földiekkel. Ha keresztény vagy, a fontosabb a te életedben az örökké való dolgok, nem a földi dolgok. És szerintem itt szükség van, hogy mindnyájunk csinálja egy kis vizsgálatot. És vizsgáljunk az életünket, és fölteszünk a kérdést, az én életemben mi a fontosabb? Az odafönti dolgok, vagy a földi dolgok? Mi kap a legnagyobb figyelmet az én életemben? És ha az a választ adom, hogy a földi dolgok, hogy csak a pénz, csak a munka, csak az előrelépés, csak az, hogy ez legyen jobb, ez legyen nagyobb, akkor van valami probléma az értékrendel. És akkor azt kell látnunk, hogy ami fönt van, ami örökké való, az sokkal fontosabb. És kell vizsgálni a mi életünk, hogy minden rendben van vele. Esetleg kell nemet mondanom a túlórázásra. Esetleg nemet kell mondanom egy másik munka lehetőségre. Mert ha azt vállalom, nem fog maradni idő és energiám a fönti dolgokra. Ismerjünk a történet az irgalmas szamaritánusról. Ha az az irgalmas szamaritánus, ha az ő értékrendje más lett volna, ha ő azt mondja, hogy a legfontosabb nekem, az, hogy én oda jutom az én végső célra, mert akkor tudok egy olyan üzletet kötni, amivel nagyon jól járok, és nagyon sok pénzem lesz. Ha amiatt az az ember nem áll meg és ad segítséget az embernek, akkor van probléma. Az ő értékrendjében fontosabb a földi, mint a fönti. Mi a fontosabb a te életedben? Oda szánsz időt a fönti dolgokra, vagy csak az van benned, ami van itt a földön? Fogja tenni ezt a kérdést. A harmadik versben a második rész, a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Múlt héten beszélgettünk a második részben, a tizedik verstől a tizenötödik versbeg, hogy mi, mint keresztény emberek, biztonságban vagyunk. És ez újból azt mondja azt, hogy a te életed el van rejtve Krisztusban. A te életed ott van az ő kezében. Ott van elrejtve, és ott biztonságban vagy. Isten védi, Isten őrizi téged. El vagyunk rejtve Krisztusban. Fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy mi biztonságban tudunk élni, nem állandó félelemben éljünk. A második pont fölteszi azt a kérdést, hogy mit kell letenni. És vannak olyan emberek, akik nem akarnak beszélni egy ilyen listáról. Mert itt van felsorolva a bűn. És vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy az túl negatív. Ne beszéljünk erről. De nekem van egy problémám azzal, az, hogy ezek a versek itt vannak a Bibliában. És ha valami szerepel a Bibliában, én meg vagyok győződve arról, hogy az nem véletlen ott van. Hanem Isten mond valamit nekünk ezek az igékkel. Ha Isten nem akarta volna, hogy mi foglalkozunk ezek a dolgokkal, akkor ez az lista nem lenne benne a Bibliában. De ott van. És ebben azt mondja, hogy mi az, ami esetleg valamikor volt az életedben. Vagy azt mondja, hogy biztos ez volt nagyon sok ember életében a megterése előtt. És ő azt mondja, az, hogy most egy új teremtés vagy Krisztusban, akkor ami eddig ott volt az életedben, ami bűn volt, azt le kell tenni. Azt nem kell folytatni. És ez a lista két részből áll, kezdődik ott az ötödik versben, és ott az ötödik versben van szó a paráznaságról, a tisztatalanságból, a szenvedélyt, a gonosz kívánság, a kapcsiságot. Itt az első rész beszél inkább ilyen bűnök a szexuális területben, amikor ott így szerepel a paráznaság konkrétan a Biblia, amikor használja ezt a szót, ő azt mondja, hogy a paráznaság az bármilyen szexuális kapcsolat a házasságon kívül. A Biblia a tanítás azt mondja, hogy van egy hely, ahol helyes a szexuális kapcsolat. És az a házasságban, és azt is kell mondani, a házasságban, ami all egy férfiból és egy nőből. A Biblia ezt tanítja. És azt mondja, hogy ha van bármilyen szexuális kapcsolat, ami más annál, mint az egy férfi és az egy nő, a házasságban, az bűn. Utána a folytatást azt mondja, hogy a kapcsiság. Itt más szóval, ha az ember nézi a 10 parancsolat. Az utolsó parancsolat azt, hogy ne kívánd. Ne kívánd azt, ami valaki másé. És azt mondja, hogy igenis az bűn. amikor mi nem tudunk megelégedett lenni azzal, ami van. Elérek valamit, és akkor az jó, hogy az megvan, akkor most kell valami nagyobb, valami több. Egy ismerősöm egy hónap múlva fog futni egy maratont. Először az életében fog futni egy maratont, hónapok óta ő készül erre. Jó dolog ezt csinálni. És akkor én remélem, hogy nem tudom pontosan szeptember vagy októberben fog futni, remélem, hogy ez fog sikerülni neki. De a kérdés az, hogy mi jön utána. Azt mondja, jó, akkor azt csináltam, most már kell csinálni ezt megint, mert az nem elég, hogy végre egyszer csináltam ezt, most már egy jobb idő kell. Most már ez kell. És ezt csináljuk a sport teljesítményekkel, mindegy, hogy mit elérjünk, mindig valami több kell. Mindegy, hogy mit érjünk el az anyagi területben, az életünkben, mindig kell valami több. És én azt tudok garantálni, hogy mindegy, hogy mennyit keresel és mennyi van, mindig lesz egy szomszédod, akinek több van. És akkor, ha mi azt kívánjunk, ami van a szomszédnak, akkor a Biblia szerint az bűn. És a Biblia azt mondja, hogy ezeket le kell tenni. Utána folytatja ezt a listát, és azt mondja, hogy nem csak a paraznaság és a kapriság, hanem azt mondja, hogy a harag, az indulat, az ocsmán szavak, azt mondja, hogy a beszéd, ahogyan beszéljünk, amit mondjunk, a hazugság. És valahogyan mi, mint keresztények, mi nagyon könnyen tudunk kategóriákba tenni a bűnök. És mi azt mondjuk, hogy a gyilkosság, a paraznaság az nagyon komoly és nagyon rossz, de ha valaki csak egy kis hazugság mond, vagy egy kicsit túlzásba veszi valamit, vagy egy kicsit csúnyán beszél egy emberrel, az egy más kategória. A Biblia szerint a bűn bűn. És a paraznaság és a hazugság mindig kettő akadályoz az én kapcsolatom és az én közösségem Istennel. És óvatos kell lennünk, amikor mi próbáljunk kiemelni bizonyos bűnök és leemelni mást. Én azt mondom, hogy inkább azt, amit lenyomjunk, azt ugyanolyan a szintre kell hozni, mint a többi. A bűn. Egy hónap múlva a gyülekezetben mi fogunk választani új vezetőket. És amikor mi döntünk, mint gyülekezet, hogy kik lesznek a vezetők, mi nézünk egy lista, az 1. Timoteus 3. rész, az első Timoteus 3. rész az első pár verset. És ott szerepel egy lista, hogy ki az ember, aki tud vezető lenni. És ha mi nézünk azt a listát, és ha mi azt várjunk, hogy minden férfi, aki szolgálhat, mint vezető, betartja ezt a listát tökéletesen, 100%-osan mindig, akkor nem lenne vezető a gyülekezetben. Mert nincs olyan ember. De ha van olyan férfik, akik esetleg mi 6 évvel ezelőtt láttunk egy foci mérkőzésben, amikor fullment a pumpa és túl nagy volt az indulat. De azóta nem láttunk ezt benne. Az, hogy ő indulatos volt egyszer 6 évvel ezelőtt, az nem zárja ki őt. Az a múltban volt. És azt kell látnunk, hogy ami a múltban volt, azt meg lehet bocsátani. Azt lehet elfelejteni. Hanem az a kérdés, hogy mi az, ami igaz rólunk most. Valóban történt azt a mi életünkben, hogy mi leteszünk. Mi levetkezünk a bűnből, és mi fölveszünk valami most. És utána a 12. verstől beszél arról, hogy mi az, ami kell fölvenni. Milyen nevetséges lenne, ha az ember egy szombat délelőtt dolgozna keményen a kertjében 3-4 órán keresztül, és utána délután készül egy esküvőre. És amikor az ember készül az esküvőre, marad rajta az a piszkos póló, ami volt, amikor dolgozott, és csak ráhúz egy fegyverén. Senki nem csinál. Senki nem csinál. Ez először az ember leveszi az, ami piszkos, és csak utána lehet fölvenni a tiszta. És ugyanez van ebben az igé szakaszban, azt mondja, hogy ha van valami, ami piszkos rajtad, azt le kell vinni. És utána föl kell vinni a tiszta. És felsorolja így, hogy mik azok a dolgok, ami tisztak. És így a könyörületes szív, a jóság, az alázat, a szelídség, a türelem. És utána folytatja azt a képesség, hogy mi tudunk megbocsátani másokat, ahogyan Isten bocsát minket. És utána egy összefoglaló szó az egészről, a szeretet. Mint hívő emberek, mi új teremtések vagyunk Krisztusban. A régi elmúlt. Most már az Isten lelke bennünk lakik. Most már van képességünk levetkőzni a régiról és azt letenni. És a Szent Lélek és Isten segítségével tudunk fölvenni az újat. És odafigyelni azt, hogy mi az, ami jellemző rólam. A kürületes szív, a jóság, a szelídség, a türelem. Ezek a tulajdonságok bennünk van. A lélek gyümölcs bennünk van. Azzal vagyunk fölöltözve. Ha látjunk a hiány, akkor kell leborulni az Úr előtt. És mélyíteni a kapcsolat vele. És amikor mi mélyítünk a mi kapcsolatunk vele, amikor mi találkozunk vele az igé olvasásban, akkor ő az, aki végzi a munkát a mi szívünkben. És ő az, aki formál minket, és akkor azt látjunk, hogy akkor lesz a lélek gyümölcse a mi életünkben. Az az imádságom, az a kívánságunk, hogy mindnyájunk tudunk letenni a régit, és fölvinni az újt. Imádkozunk. Édes Atyánk, kérjünk, hogy segíts minket felfedezni, mik a veszélyek a mi életünkben. Kérjünk, segíts minket, mint gyülekezet, hogy ne legyen jellemző rólunk a törvénykezés. De azt is kérjünk, hogy figyeljünk arra, hogy ne legyen a szabadosság se, hogy nincs semmi korlát. segítsd minket, hogy mi tudunk egy valódi alázatossággal élni a hívő életet, és nem olyan, ami egy öntelt célfúvalkodás. Segíts minket, szabadíts meg minket azok a régi dolgoktól, a régi bűnöktől. Segíts minket, hogy ezeket tudunk letenni, és a te segítséggel segíts, hogy mi tudunk fölvenni azokat a dolgokat, ami által te kapod a dicsőséget. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.